Minden szem feléje fordult. Először is ki szeretném jelenteni, főfelügyelő úr, hogy családunk mindig becsületben élt, és mégis szegénységben, ugye érti? Amikor láttam, hogy Ernest... A kölyök sápadtan nézett maga elé, de a legcsekélyebb izgalom se látszott rajta. Te vitted el a mise könyvet? Kérdezte meg Ré, s lehajolt kicsit hozzá. Semmi válasz. Éles, vad tekintet. Felej hát a főfelügyelő úrnak! De a fiú ki sem nyitott a száját. Gyors biztatást kapott, akkora pofont kent le neki az anyja, hogy bal arcán piros ujjnyomok maradtak. Egy pillanatra megingott a feje. Szeme kicsit megnedvesedett, ajka rándult egyet, de nem mozdult. Felelsz! Te életem szerencsétlensége! Aztán az asszony megréhez fordult. Hát, ilyenek a mai gyerekek. Már hónapok óta bőg, hogy vegyek neki egy misekönyvet. Olyan vastagot, mint a plébános úré. Hát mit szól hozzá? Nos, amikor a grófné mise könyvéről hallottam, tüstént eszembe jutott. És aztán az is meglepet, hogy látom, jön vissza a második és a harmadik mise között, pedig szokás szerint a plébánián ebédel. Bementem a szobába, és ezt találtam a matrac alatt. Másodszor is elcsattant az anyai pofon a gyerek arcán, de az még csak egy mozdulatot se tett, hogy védekezzék. Az ő korában én írni sem tudtam, de azért soha nem vetemettem rá, hogy könyvet lopjak. Tisztelet teljes csend uralta a fogadót. Meg Ré már kezében tartotta mise könyvet. Köszönöm, asszonyom. Gyorsan meg akarta vizsgálni a szerzeményt, úgy tett, mint a terem mélye felé menne. Főfelügyelő úr! Az asszony visszahívta. Tanástalannak látszott. Nekem azt mondták, hogy jutalom jár. Nem azért, mert Ernest... Meg Ré egy 20 frankos nyújtott oda neki, amit az asszony gondosan elrakott a táskájába. Aztán az ajtó felé hívta a fiát, és közben szitta. Majd meglátod, mit kapsz, te börtöntöltelék! Meg Ré pillantása a sihederével találkozott. Néhány másodperc műve volt az egész. De azért megértették egymást, érezték, hogy barátok. Talán mert hajdan Meg Rének is kedve támadt, mert soha nem volt neki egy aranyozott metszésű misekönyvre, amely nem csak a pap megszokott imáit, hanem a szertartás teljes rendjét és minden szövegét tartalmazza két oszlopban, latinul és franciául. Hány órára jön vissza ebédelni? Nem tudom. Meg Ré csak nem felment már a szobájába, hogy ott vizsgálja át a misekönyvet, de eszébe jutott az az erősen húzatos tető, és inkább az országutat választotta. Ballagod lassan a kastély felé, és kinyitotta a Saint-Fiarsok címerével ellátott kemény fedelű misekönyvet. Vagy jobban mondva, nem is nyitotta ki, mert a misekönyv magától kinyílt azon az oldalon, ahol két lap közt egy papír lapult. 221. oldal, áldozást követő imádság. Egy girbe-gurba széli újságcikk volt, amely már első látásra is azt a benyomást keltette, mintha rosszul nyomták volna. Párizs, november 1. Drámai öngyilkosság színhelye volt ma reggel, az a Miromenszil utcai lakás, amelyben esztendők óta Saint-Fiers gróf és barátnője lakik, egy Méri nevű lány. Miután a gróf kijelentette barátnőjének, hogy szégyenérzet tölti el, amiatt a botrány miatt, amit egy bizonyos családtagja okoz, főbelőtte magát Browning pisztolyával, és anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, néhány perc múlva meghalt. Úgy tudjuk, egy különösen fájdalmas családi drámáról van szó, és a fent említett bizonyos személy nem más, mint a kétségbe esett fiatalember édesanyja. Egy kúszáló liba tartott dühös sziszegéssel Meg Ré felé. A harangok teljes erőből szóltak, és a tömeg lassan toporogva áradt ki a kicsi templomból, ahonné tömjén és eloltott gyertyák illata szállt. Meg Ré a felöltője zsebébe dugta az igen vastag misekönyvet, amely egészen elformátlanította a kabátot, és közben megállt, hogy szemügyre vegye újra ezt a rettenetes kis papírlapot. Ezzel ölték meg a grófnét. Egy 7x5 cm-es újságdarabbal. Saint-Fiers grófné az első misére jött, letérdepelt abban a kórusülésben, ahol két évszázada ültek családtagjai. Megáldozott, erre számítani lehetett. Aztán kinyitotta misekönyvét, hogy elmondja az áldozást követő imádságot. Ott lapult a fegyver. És Meg Ré minden oldalról megvizsgálta ezt a kis papírlapot. Valami furcsát talált rajta. Többek közt a betűk vonalát, és meggyőződött róla, hogy nem rotációs gépen nyomták, ahogy egy valódi újságot. Egyszerű síknyomással készült, kézzel szedett kefe levonat volt. Bizonyíték rá, hogy a hát oldalán is ugyanez a szöveg volt. Még csak arra se fordítottak gondot, hogy tisztább nyomatot készítsenek. Vagy nem futotta rá az időből. Egyébként eszébe juthatott a grófnénak, hogy megfordítsa a kis papírlapot. Nem halt bele már azelőtt az izgalomba, a felháborodásba és gyötrelembe. Megri arca ijesztő kifejezést öltött, mert soha nem találkozott még ilyen gyáván és ilyen ügyesen elkövetett bűnténnyel. És még a gyilkos jelentette az esetet a rendőrségnek, feltételezve, hogy a misekönyv soha nem kerül elő. Igen, erről van szó. A misekönyvnek el kellett volna tűnnie, mert akkor már nem lehet szó bűntényről, nem vádolható senki vele. A grófné váratlan szívvénulásban halt meg. Hirtelen visszafordult az úton. Amikor betoppant Marie Tatinhez, mindenki róla, meg a misekönyvről beszélt. Tudja, hol lakik a kis Ernest? A fűszerestől a harmadik házban, a főúton. Oda sietett. Szerény, földszintes ház. A falon, a kredenc két oldalán az apa és az anya megnagyított képe. Az asszony már a konyhában foglalatoskodott, ahol marha sült, szaga terjengett. Nincs itthon a fia? Éppen vetkőzik. Semmi szükség, hogy bepiszkítsa az ünneplőjét. Látta, hogy jól felképeltem. Egy gyerek, aki csak jó példát lát maga előtt, és aki... Kinyitotta az ajtót, és átkiabált. Gyere csak ide, te rossz kölyök! És megpillantották a fiút gatyában, amit rejtőzni próbál. Hagyja csak, hadd öltözzön föl, mondta Megri az asszonynak. Majd utána beszélek vele. A nő folytatta az ebédfőzést. Férje nyilván Marie Tatinnél ivott egy pohár étvágygerjesztőt. Végül nyílt az ajtó, és Ernest lépett be sunyi arccal, hétköznapi ruhájában, amelynek túl hosszú volt a nadrágja. Gyere, sétáljunk egy kicsit. El akarja? Kiáltott fel az asszony. De akkor Ernest, vedd fel gyorsan a szép ruhádat. Nem érdemes, asszonyom. Gyere csak, kisfiam. Az utca néptelen volt. Minden élet a téren, a temetőben, és Marie Tatinnél összpontosult. Holnap kapsz tőlem ajándékba egy még nagyobb misekönyvet, amelyben a fejezetek piros betűvel kezdődnek. A kölyök elképett. Hát a fő felügyelő is tudja, hogy van olyan misekönyv, amelyben nagy, díszes betűkkel kezdődnek a fejezetek. De megmondod nekem őszintén, honnan vetted ezt el? Nem szidlak meg érte. Érdekes volt látni, hogyan ül ki a kiskölyök arcára az ősi paraszti bizalmatlanság. Hallgatott, már védelmi állásba helyezkedett. Az ima zsámolyon találtad? Csönd. Arcán, orrán szeplők piroslottak. Húsos ajkát szemtelenül igyekezett elhúzni. Nem látod, hogy én jó barátod vagyok? Ne igen, 20 frankot adott az anyámnak. Nos? A kölyök meg akarta bosszulni magát. Amikor hazaértünk, azt mondta anyám, hogy csak a látszat kedvéért pofozott meg, és kaptam tőle 50 centimot. Hopp, ez a gyerek tudta, hogy mit csinál. Vajon miféle gondolatok foroghattak sovány testéhez képest túl nagy kobakjában? És a sekrestjés? Nem mondott nekem semmit. Kivette el a misekönyvet az ima zsámolyról. Nem tudom. Hát te hol találtad? A karingem alatt, a sekrestjében. A plébániára kellett volna mennem reggelizni. De elfelejtettem a zsebkendőmet. Ahogy a karinkhez nyúlok, valami keményet érzek. A sekrestjés ott volt? A templomban oltogatta a gyertyákat. Tudja, azokkal a piros betűkkel igen sokba kerül a... Szóval valaki elvette az ima zsámolyról a misekönyvet, és hamarjában a gyerek karinga alá rejtette a sekrestjébe nyilván azzal a szándékkal, hogy majd visszajön érte. Ki is nyitottad? Nem jutott rá időm. Már a lágy tojásra vágytam, mert így vasárnaponként... Tudom. És Ernest tűnődhetett rajta, vajon honnan tudja ez a városi ember, hogy egy tojást és lekvárt adnak vasárnaponként a plébánián. Elmehetsz. Igaz, hogy kapok egy misekönyvet? Igen, holnap. Viszont látásra, kisfiam. Megré kezet nyújtott neki, és a kölyök habozott egy kicsit, mielőtt elfogadta volna. Tudom, hogy csak tréfál, mondta ki minden esetre távozóban. Tehát egy bűntény három menetben. Valaki szedőgépen kiszedette, vagy kiszedte a cikket, Ilyen gép ott található, ahol újság is van, esetleg egy igen nagy nyomdában. Valaki a megfelelő oldala közé csúsztatta papírdarabot. Valaki elvette újra a misekönyvet, s hamarjában a karing alá rejtett a sekrestjében. Talán ugyanaz az ember hajtotta végre az egészet? Talán mindegyiket más-más személy végezte? Talán kettőt belőle ugyanaz a személy? Mikor Negri elment a templom előtt, meglátta kilépő plébánost és feléje indult. Ott a jegenyék alatt várta meg a narancs és csokoládé árusnő mellett. A kastélyba megyek, közölte vele a pap, amikor utolérte. Első ízben történik, hogy úgy celebrálok egy misét, hogy azt sem tudom, mit csinálok. Ha puszta gondolat, hogy egy bűntény, bizony ez bűntény, vágott köze Negri. Csöndben lépkedtek. A főfelügyelő szótlanul nyújtotta át neki azt a kis papírdarabot, a plébános elolvasta, aztán visszaadta. És még vagy 100 métert mentek egyetlen szó nélkül. A féktelenség féktelenséget szül, de azért sajnálatra méltó teremtés volt. Mindketten a fejükre szorították a kalapot, mert a metsző északi szél megkettőzte ruhamát. Nem volt elég erőm hozzá, fűzte tovább a szót komor hangján a pap. Magának? Minden áldott nap eljött, és megvolt benne a hajlandóság, hogy a teremtő útjára térjen. De minden nap hazatért oda, ott pedig... Keserűség csendült a hangjában. Nem akartam oda menni, pedig kötelességem lett volna. Már-már megálltak, mert két férfi jött szembe velük a kastély fő fasorjában, és nyilván összetalálkoztak. Felismerték a doktort kis barna szakálláról, és mellette a vékony magas Jean Métáért, aki még mindig lázasan beszélt. A sárga autó ott állt az udvarban. Nem volt nehéz kitalálni, hogy Métáé nem mer visszamenni a kastélyba, amíg Saint-Fiers gróf is ott itőzik. A falu bizonytalan fényben. Bizonytalan helyzet. Bizonytalan jövés-menések. Jöjjön, mondta Negri a papnak. És a doktor is ugyanezt mondhatta a titkárnak, és magával húzta, míg csak eléjük nem értek, s akkor odaszólt. Jó napot, plébános úr! Tudja, most már abban a helyzetben vagyok, hogy megnyugtathatom. Igaz, nem tartozom a hívők közé, de sejtem, milyen gyötrelmeket élhet át, hogy bűntényt követtek el a templomban. Nos, nem ez történt. Határozottan állíthatom, a grófné szívvénulásban halt meg. Negri odalépett Jean Métájéhoz. Egy kérdésem lenne. Érezte, hogy a fiatalember ideges izgalmában kapkodja a levegőt. Mikor járt utoljára a Journal de Moulin szerkesztőségében? Én? Várjon csak! Már felelni akart, de bizalmatlansága óvatosságra intette. Gyanakvó pillantást vetett a főfelügyelőre. Miért kérdi ezt tőlem? Nem fontos. Köteles vagyok válaszolni rá? Ha úgy tetszik, nem válaszol. Talán nem volt egészen agyalágyult ez az alak, de minden esetre nyugtalan volt és gyötrődő. Ez az átlagnál jóval nagyobb idegesség már Bouchardon doktor szakmájába tartozik, aki most a plébánossal beszélget. Tudom, hogy mindent az én nyakamba akarnak varni, de védekezni fogok. Rendben van, védekezni fog. Először is az ügyvéddel beszélek. Jogomban áll. Egyébként maga milyen címen? Egy pillanat. Maga jogot tanult? 2 évig. Igyekezett visszanyerni önuralmát, és mosolyt erőltetett magára. Sem feljelentést nem tettek, sem pedig tettenérés nem történt. Így semmilyen jogot nem formálhat, hogy... Jól van, legteljesebb mértékben igaza van. A doktor szerint én pedig kijelentem, hogy a legutálatosabb Perna Hajder ölte meg a grófnőt. Olvass ezt el! És Negri oda gyújtotta neki a nyomtatott papírdarabot. Jean Métájé megmerevedett, és úgy nézett hirtelen a felügyelőre, mint a szembe akarnák köpni. Hogy? Mit mond? Büntet! Nem tűröm, hogy... Negri szeliden a vállára tette a kezét. De szegény fiú, hiszen még semmit nem mondtam magának. Hol a gróf? No, olvassa csak el ezt az újságcikket. Majd aztán visszaadja. Métájé szemében diadalmas fény villant. A gróf csekkekről tárgyal az intézővel. A könyvtárszobában találja őket. A pap és a doktor eléjük került, és Negri hallotta az orvos hangját. De nem, plébános úr, ez emberi dolog, nagyon is emberi. Ha legalább egy kicsit foglalkozott volna filozófiával, ahelyett, hogy Szent Ágoston írásait bogarázta volna. És a négy férfi talp alatt csikorgott a kavics, ahogy lassan mentek felfelé a lépcsőfokokon, amiket kifehérített és megkeményített a fagy. 4. Marie Vasilif. Megrét nem lehetett ott mindenütt. A kastély tágas volt, épp ezért csak nagyjából következtethetett a délelőtt eseményeire. Ez az az idő, amikor vasárnaponként és ünnepnapokon a parasztok nem sietnek haza, hanem ünneplőjükbe csoportokba verődnek, és elbeszélgetnek a falu főterén vagy a kávézóban. Néhányan már le is részegettek, és a kölykök durva szövet ruháikban csodálattal nézik apjukat. A sárgás arcú Jean Métayé egyedül ballagott fel a Saint-Fiercy kastély első emeletére.